elkészült az alkotmány tervezete, az ellenzék bírál, a kormánypártok az utolsó egyeztetéseket tartják. Népszámlálás Horvátországban sokat veszíthet a magyar kisebbség, ha kevesen vallják magukat magyarnak. Csúfsági adót vezetnének be Szerbiában, az évek óta elhanyagoltan álló épületek után kellene fizetni. Jó estét kívánok! Megtárgyalta és elfogadta a Fidesz-KDNP frakció szövetség az alkotmány tervezetét. A képviselők a jogszabálynak a Magyarország alaptörvénye címet, az első fejezetnek pedig a nemzeti hitvallás elnevezést javasolták. A tervezet azt is tartalmazza, hogy Magyarország felelősséget vállal a határain kívül élő magyarok sorsáért is.
Mennyire végleges ez az alkotmány?
Még előtte vagyunk, a frakciulésen majd utána.
A házelnök már az egyeztetés előtt elégedett volt.
Már amit én tehettem, azt már mindent megtettem.
A KDNP-nek is megfelel a tervezett szöveg.
Minden, ami a kereszténydemokrata néppárt számára fontos volt, az minden megfelelő módon benne van.
A szövegtervezetet hétfőn adja be a Fidesz-KDNP.
Nem lesz végleges az a szöveg sem, amit benyújtunk az országgyűlésnek, hiszen kezdődik egy országgyűlési vita, és zajlik a nemzeti konzultáció.
Korábban Orbán Viktor már bejelentette, hogy ragaszkodik egy közpénzügyi fejezethez az új alkotmányban. Ebben szerepel például az is, hogy az államadósság nem haladhatja meg az előző évi GDP 50%-át. Az elemző szerint a jelenlegi 80% miatt ettől még messze vagyunk, de nem lehetetlen elérni.
Hogyha minden a legnagyobb rendben megy, gyorsan bővül a gazdaság, alacsony lesz az államháztartásnak a hiánya, akkor az évtized vége felé teljesíteni tudjuk ezt az 50% alatti adósságmutatót.
A költségvetési tanács elnökét 6, az ÁSZ elnökét 12, az MNB elnökét 9 évre választják a tervezet szerint. A közgazdász azt mondja, ez utóbbi kicsit hosszú, de még hasznos is lehet.
Kinevezett elnök legalább még másik két kormánnyal működik együtt, és ez nem mindig szokott beválni. Hát másfelől el lehet mondani, hogy aki ki van nevezve, annak megvan a kellő időtávja.
Az alkotmány tervezetben szabályozzák például azt is, hogy a közpénzekkel való gazdálkodásról minden érintett szervezetnek nyilvánosság előtt kell elszámolnia. Az alkotmánybíróság új neve Kúria lesz, az országos igazságügyi tanácsról pedig szó sem esik a szövegben. Az önkormányzatokra is kitér a tervezet, megyék helyett vármegyék lesznek.
Ez a közigazgatásnak például semmi embertős nem.
Az viszont már igen, hogy az önkormányzati képviselőket ezután 5 évre választják majd.
Az új alkotmányban a kormánypártok garantálnák valamennyi magyar állampolgárnak a szociális biztonságot. Bekerült a szövegbe az is, hogy sarkalatos törvényben határozhatnak majd a kiskorú gyerekek után járó plusz választójogról.
Alkotmányban szabályoznak a kormánypártok, hogy a szülők kötelesek gondoskodni kiskorú gyermekükről, így a taníttatásukról is.
A szülőnek kötelessége tanítatni, és most ez a garancia arra, hogy hogy.
A garanciát a Magyarországi Szülők Egyesületének elnöke az ingyenes alap- és középfokú oktatás megmaradásában látja. Hiányolja azonban a tankötelezettség említését a tervezetből. Azt viszont szintén előrelépésnek tekinti, hogy foglalkoznak a fiatalok és a szülők munkahelyének védelmével is.
A legújabb alkotmányszöveggel már meg vagyunk elégedve, bekerültek azok a igények, szülői igények is, amik eddig nem voltak benne.
Eddig az alkotmányban szó sem esett az idősekről. Most védenék őket, megélhetésüket pedig az új nyugdíjrendszerrel segítenék. Az is része a tervezetnek, hogy a nagykorú gyerekeknek gondoskodniuk kell rászoruló szüleikről.
Helyén való az időskor nyugalmáról, békességéről, biztonságáról az államnak garanciákat adni. Ennek egy szolidáris, humanista társadalomban helye van.
A tervezet szerint mindenkinek joga lenne a testi és lelki egészség megőrzéséhez, de az országnak törekednie kellene arra is, hogy mindenki számára garantálja az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. A tervezet szól a sztrájkhoz való jogról, az egészséges, biztonságos és méltó munkafeltételekről, a napi és heti pihenőidőhöz való jogról, illetve az éves fizetett szabadságról is.
Több ponton is kifogásolták a Fidesz-KDNP alkotmány tervezetét az ellenzéki pártok. A szocialisták szerint keveset mond az állampolgárok jogairól. A Jobbik szerint a saját elképzeléseiket erőltetik rá a kormánypártok az országra. Az LMP pedig pártalkotmánynak nevezte a tervezetet.
Beszterce ostroma című Vixát regény jut az eszembe.
Ezt mondta Lendvai Ildikó az alkotmány tervezetéről, hozzátéve, hogy történelmi múltba fordulást látott a szöveget olvasva, de nem csak ezt kifogásolta.
Továbbra sincsenek lényeges kérdések elrendezve, például nem tudjuk meg pontosan, hogy kinek lesz választójoga határon túl és innen.
A Jobbik lesújtónak látja az alkotmányozás folyamatát, ettől függetlenül azt mondják, részt vesznek a vitában.
Mi ott leszünk a parlamenti vitában, és a magunk választóit nem fogjuk arcul csapni azzal, hogy nem veszünk részt a vitákban, ott leszünk, és az utolsó férünkig küzdeni fogunk a saját elképzeléseinkért.
Az LMP fő aggája a Fidesz alkotmányossághoz fűződő viszonya.
A Fidesz-KDNP láthatólag egy pártalkotmányt szeretne, nem kívánnak fékeket és ellensúlyokat a jelenlegi túlerős miniszterelnöki hatalommal, illetve a parlamenti többséggel szemben.
Schiffer András szerint nincs alkotmányozási helyzet, amikor a kormánytöbbség hadat visel az alkotmányossággal szemben.
Több milliárd forintnyi tavalyi számlát nem tud kifizetni a Pest megyei önkormányzat. A diákok étkeztetését végző vállalat után akár a közműcégek is felfüggeszthetik a szolgáltatást. Arra pedig egyelőre remény sincs, hogy a Burza Hungarika ösztöndíj rá első részét átutalja a diákoknak az önkormányzat.
Pest, Baranya, Szabolcs és Borsod már jelezte.
Hiába ígérték, ezek a megyék nem tudják fizetni a Burza Hungarika ösztöndíj rájuk eső részét. A Pest megyei önkormányzat több mint 500 diák támogatását vállalta, ám az előző fél évre eső részt a mai napig nem utalta át a kifizetést koordináló Vekerle Sándor alapkezelőhöz.
Nem vitatják és tudják, hogy helyt kellene állniuk, ugyanakkor a közismert nehéz költségvetési helyzet miatt ez a megyei önkormányzat úgy néz ki, hogy egyenlőre nem tudja teljesíteni ezt a kötelezettségét.
Pest megyének tavalyról 4 milliárd forint tartozása maradt, az idei költségvetésben pedig egy 8 milliárd forintos lyuktátong. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatoknak kiírt keretre pályáznak.
Ez egy 31 milliárdos forintos keret, amit az önkormányzati minisztérium biztosítana. Ide fogunk fordulni pénzért, azt az ígéretet kaptuk, hogy innen már előleghez is juthatunk, és ezeket az elmaradásokat ebből pótolnánk.
Erre a budai ingatlanra jegyeztetett be jelzálogjogot az önkormányzat, hogy törleszthesse a már a 750 millióra rugó tartozás egy részét a közétkeztetést végző Hungastnak. Kifizetés még nem volt, így holnap után a szociális intézmények konyhái is leállhatnának.
Március 2-a óta eddig bírtuk raktárkészletekkel, innentől kezdve nincs olyan raktárkészletünk, amivel biztonsággal elmondhatnánk ételeket a szociális otthonban élőknek.
A cég és az önkormányzat délután megállapodott arról, hogy a következő 10 napban mégis használhatók a konyhák, ám nem a Hungast főzi az ebédet.
Véget kell vetni az etnobiznisznek, a nemzetiségekkel kapcsolatos visszaéléseknek, mondta Semjén Zsolt az Európai Etnikai és Nyelvi Kisebbségekről tartott konferencián Fehérvár Csurgón. A miniszterelnök helyettes szerint az államnak fel kell lépni az álkisebbségek ellen, mivel ezek a nemzetiségek értékét és hitelét nagyban rombolják.
Nincsen semmi megkötés a tekintetben, hogy az illetőnek bizonyítani kellene azt, akár anyakönyvekkel, akár nyelvtudással azt, hogy ahhoz a kisebbséghez tartozik. Ezért vannak olyan kisebbségi képviselők, akik hol örmény, aztán a következő választáson román, aztán a következő választáson ukrán kisebbségként jelentkeznek a választásokon, mondván, hogy öndefiníció kérdése, hogy ő milyen nemzetiségűnek vallja magát.
A román titkos szolgálat ügynöke volt Dan Voiculescu, a bukaresti szenátus jelenlegi alelnöke. Ezt a román legfelsőbb bíróság mondta ki. A korábbi vizsgálatokat megerősítő ítélet szerint a politikus a rendszerváltás előtt jelentett a Securitate-nak családjáról, sportolókról és külföldiekről is. Sokat veszíthet a magyar kisebbség Horvátországban, ha a tavaszi népszavazáson kiderül, hogy az eddiginél kevesebben vannak az ottani magyarok. A nyelvhasználat és az önkormányzati képviselet is csorbulhat emiatt. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége kampányt indított, hogy minden egyes magyar vállalja magyarságát.
A horvát kisebbségi törvény szinte minden területen az adott nemzetiség létszáma alapján ad jogokat. Így például a magyar nyelv hivatalos használata csak ott kötelező, ahol a magyarok részaránya meghaladja az összlakosság egyharmadát. Egy-egy önkormányzat képviselőtestületében pedig csak akkor lehet garantált képviseletük, ha létszámuk az adott településen vagy járásban meghaladja a 15%-ot. A HMDK ezért tart a népszámlálástól.
A legjobban fogyó nemzetrész vagyunk. Sajnos
az utolsó 40 esztendőben több mint 55%-ot fogyott magyarságunk, és az utolsó két népszámlálás között is több mint 25%-ot. Ezért megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ne legyen ismét olyan drasztikus a fogyásunk az elmúlt 10 esztendő viszonylatában.
A kampányban azokra a településekre figyelnek leginkább, ahol a legerősebb az asszimiláció. Szórólapokkal és más módszerekkel próbálják meggyőzni nemzettársaikat arról, hogy magyarnak vallják magukat. A horvátországi Magyar Érdekvédelmi Szervezet javaslata alapján a magyar településeken várhatóan magyarul beszélő számlálóbiztosok járják majd a házakat.
Csúfsági adó bevezetésére készül a szerb kormány. A tervek szerint azokat az épületeket sújtanák külön adóval, amelyek évek óta elhanyagoltan vagy félkészen állnak. A cél, hogy az érintett tulajdonosokat rábírják, tegyenek többet környezetükért.
Ez a szálloda 30 éve lakatlanul áll a Bóri-tó partján. A tervek szerint ezt is megadóztatnák, ugyanúgy, mint például a Topolya központjában lévő Pannonia szállót. Szabadkán is akad bőven csúf épület, ilyen például a régi hadsereg otthon.
Ez egy nagyon jó elképzelés, mert állandóan csak beszélünk arról, hogy rendbe tesszük a várost, és nem történik semmi. Itt van nálunk a Belgrád áruház Topolyán, meg a hotel áll évek óta lakatlanul.
A kormány úgy számol, hogy évente mintegy 2 millió euró gyűlne össze a csúfsági adóból, de nem ez az igazi cél, hanem az, hogy az épületeket befejezzék és ezzel munkahelyeket is teremtsenek. Szabadkán a Belgrád áruház is évek óta üres.
Én támogatom a kezdeményezést. Ez egy nagyon szép város, mégis annyi a falfirka, olyan sok az elhanyagolt épület, ami megy tönkre, és senki nem tesz semmit.
A műemlékvédelmi törvény most is előírja a védett városrészek épületeinek karbantartását.
A törvény szerint, hogyha tartanak a törvény szavához, akkor ugye járjárás kellene indítani a tulajdonos ellen, hogy a műemléket, az ugye a műemlék értékű városban részét ugye nem tartja a rendben.
Szabadkán májustól a sokszínű és sokféle stílusú cégtáblákat és a klímaberendezéseket is le kell majd szerelni a 150 éves szecessziós épületekről.
Tarnabodon a jövőben az igényelhet jövedelempótló támogatást, akinek rendezett a portája. A Heves megyei településen 800-an élnek. Több mint 50%-os a munkanélküliség.
Mert azért az nem egy nagy munka, hogy valaki tényleg a közvetlen környezetét rendbe tartsa.
Sokan egyetértenek a rendelettel, hogy saját portáját tartsa mindenki rendbe.
Jellepnek bennünket a patkányok, minden. Nem csináljuk úgy senki az udvart, mindenki csak rombol lefele.
Tiszta udvar, rendes ház. Ez a jövedelempótló juttatás feltétele Tarnabodon.
Mi mindent alárendeltünk annak, hogy megtartsuk az intézményeinket teljes létszámmal. Gyerekeknek innen sehova nem kell elmenni, megvan az ingyenes gyermekérkeztetés. Úgy, ahogy tudunk, közmunkát is próbálunk ajánlani. Joggal várhatjuk el ezzel cserébe, hogy legalább a saját környezetét rendbe tartja.
Az önkormányzatoknak havonta több millió forintjába kerül a jövedelempótló támogatások kifizetése. Ez az összeg folyamatosan nő, hiszen egyre többen kerülnek ki a munkaügyi ellátórendszerből.
A korábbi 12-ről 13-ra emelte a kormány a nemzet sportolóinak számát, jelentette be Szijjártó Péter. A miniszterelnök szóvivője szerint azért, hogy Grosics Gyula és Buzánszky Jenő, az aranycsapat két legendás játékosa, egyszerre kaphassa meg a kitüntetést. A címmel havi nettó 500 ezer forintos életjáradék is jár.
Alright, Mr. Rács már 3-1!
Ki ne ismerné ezeket a képkockákat a legendás londoni 6-3-ról? A magyar csapat parádés játékkal verte Londonban az addig 90 éve veretlen angolokat. A máig leghíresebb magyar futballdiadal részese volt Buzánszky Jenő és Grosics Gyula is.
Oda voltunk szögezve, a rádió mellé üvöltöttünk.
Így emlékezett vissza ezekre az időkre Skok Iván festőművész, miközben egy régi vágya teljesült, és december elején portrét festhetett a híres Fekete Pártucról. Itt érte utol stábunk Grosics Gyulát, amikor először híre ment annak, hogy a nemzet sportolója lehet.
Egy sportember pályafutása befejezése után ez a legnagyobb elismerés, ami létezik a sportban, a művészetekben.
6-3!
Tegnap Szabadkán voltunk, illetve voltam, a Gyula nem tudott eljönni. Tehát ott is érezte az ember, hogy mennyire ismerik ottani magyarok, és mennyire tisztelik, becsülik azokat a sportolókat, akik hát lényegében a magyar nemzetért tettek valamit. És majd lesz az utódaink között is remélhetőleg olyanok, akik valójában megérdemlik azt, hogy nemzet sportolói címet viselhessék.
A Nemzeti Krónika végén köszönöm figyelmüket. A hamarosan kezdődő közbeszédben foglalkozunk a gróf Eszterházy Jánosról szóló parlamenti emléküléssel, és vendégünk lesz Gémesi György, Gödöllő polgármestere is. Viszontlátásra!